Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Látók, szóljatok című sorozatunkban a szeretet himnuszánál tartunk, a himnusz második részének vizsgálatánál. Pál apostolnak ez a himnusza azzal kezdődik, hogy mi nem szeretet, mi nem nevezhető szeretetnek, még akkor is, hogyha szinte a félvilág annak tartja. Ez az első három vers, amelyben az apostol leleplezte a szeretet hamis megnyilvánulási formáit. Aztán utána a második részben, ahol tehát most folytatjuk vizsgálódásainkat, két jelzőt mond az igazi szeretetre. Az igazi szeretet hosszú tűrő, makrotűmé, mondja az eredeti, nagy türelmű, méltányos, nagy lelkű, hosszú tűrő, és aztán a második jelző, a grésztenomai, a jóságos. Tehát az igazi szeretetnek, a valódi szeretetnek két jellegzetessége van, tulajdonképpen a kettőt össze is vonhatjuk, mert a hosszú tűrés a Biblia szerint maga a jóság, tehát a hosszú tűrés és a jóság. Mire képes ez a szeretet? Mit tudunk elérni ezzel a szeretettel? Ezzel folytatódik tovább a himnusz, a következőképpen az 1. Korintus levél 13. fejezet 4. versétől. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Nos hát, kedves nézőink, egy hosszú felsorolás áll most előttünk. Felvethető a kérdés, hogy van ebben a felsorolásban valami szabályszerűség, valami rend, valami előrehaladás, valami fokozás, egyáltalán mi a szerkezet ennek? Csak úgy találomra, mondja az apostol, ezeket a jellegzetességeket a valódi szeretetről, ami tehát hosszú tűrő és jóságos, vagy pedig ebben is valami döbbenetes, bámulatos rendet fedezhetünk fel. Hát ha rendet keresünk egy felsorolásban, mindjárt a kezdetével kell, hogy komolyan foglalkozunk. Mi is az első kijelentés, amit tesz az apostol? A szeretet nem irigykedik. Miért ezzel kezdi? Miért nem mással? Hiszen ezután még sok kijelentés következik. Miért éppen ezzel, hogy a szeretet nem irigykedik? Azért, mert itt is látható, hogy az egész Biblia szólal meg a szeretet himnuszában, nem csak az evangélium, nem csak az új szövetség, az ószövetség is ott zeng mögötte is. Ez az egész kizengés, amit meg kell ragadnunk, hiszen az egész Biblia azt tanítja, hogy az emberben a legborzalmasabb tulajdonság, mert megfoghatatlan, mert álnok tulajdonságunk. A természetünknek rejtett vonása az irigység. Az irigységet általában az emberek nem nagyon látják rajtunk. A bosszankodást, a haragot, az ingerültséget, hát az szinte kicsattan, azt lehet látni. De hogy valaki a lelke mélyén ki mivel vetekszik, ki mivel hasonlítja össze magát, kire irigykedik, ez szinte láthatatlan. És ezért a legborzalmasabb, mert sokszor maga az irigy ember sem látja, hogy miféle ellenség lapulott a lelke mélyén. Szeretném felidézni példabeszélek könyve 27. fejezetéből a 4. verset, ami a következőt mondja. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de ki állhat meg az irigység előtt? Tehát ha valaki neki búsul, abban kegyetlenség van. Ugye a sértett ember, a panaszkodó ember, a becsapott, a megcsalatott, illúzióit vesztett ember, hogy kitör önmagából, hát abban kegyetlenség van. A haragban áradás, amikor valaki mondja a magáét. Ezek felfedezhetők, ezek láthatók, le is vonhatjuk a tanulságot, hogy majd hogyan is kell legközelebb viselkednünk egy ilyen emberrel, de ki állhat meg az irigység előtt? Az irigység megfoghatatlan. Az irigység a lélek legmélyéről jön fel, mint egy pincetűz, ha támad. Ezért mondja az új szövetségben Jakab levele 4. fejezet 5. verse, avagy úgy gondoljátok, hogy hiába mondja az írás, irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Félelmetes, félelmetes ellenség, a legfélelmetesebb ellenség az irigység. A Biblia szerint minden rossz ebből indult ki, illetve ami kiindult rossz az egész világ mindenségben. Az a bizonyos mennyei lázadás, amikor egy angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és ezután a sátán nevet kapja, ugye a sátán annyit jelent magyarul, hogy ellenség. Sátán szívében is az irigység fogant meg, mert ő Isten akart lenni, ő Krisztus helyére pályázott. Kedves nézők, ha most az irigységgel kapcsolatban azt a kérdést is fölvetném önöknek, hogy a 10 parancsolat melyik parancsolata mutat rá az irigység rettenetes valóságára? Bizonyára sokaknak eszébe juthat az utolsó, a 10. parancsolat, amely így kezdődik, hogy ne kívánt. Ne kívánjuk a másik ember tárgyait, ne kívánjuk a másik ember tehetségét, ne kívánjuk azokat az embereket, személyeket, akik hozzátartoznak a másik emberhez, ne kívánt. A 10 parancsolata, hogy egyre elmélyül, és elkezdve azon, hogy szeressük, tiszteljük a szüleinket, ez az 5. parancsolat, és eljutva a 10. parancsolatig, hogy semmit ne kívánjunk, elégedjünk meg azzal, amink van, mert nem az a fontos, hogy kinek mennyi van, hanem az, hogy azzal, amilyen van, hogyan gazdálkodik. Mindenki lehet első az életben, ha ahhoz képest, amilyen van, mindent megtesz, hogy azt kamatoztassa mások javára. Szóval a 10. parancsolat mutat rá, sújt le a bajoknak a gyökerére. És ezért Pál apostol szeretett himnuszában már is felfedezzük a nagy szerkezeti elvet. Elkezdi a legmélyebb dologtól, a 10 parancsolat 10. parancsolatától visszaidézni a parancsolatokat, és szép rendben halad visszafelé a parancsolatokban. Itt van a szerkezeti rend, a szabályszerűség, és azért kezdi a legutolsó parancsolatnál, mert ahova elmélyült a 10 parancsolat, ott ragadja meg a szeretetnek a kezdetét. Hogyha valaki előtt ez megvilágosodik, lelepleződik, hogy a bajok nem ott kezdődnek, amikor már csapkodunk, amikor már durva szavakat mondunk, nem a külső dolgoknál kezdődnek a bajok, hanem a gondolkodás, az erkölcsi gondolkozás az ott kezdődik, hogy mi van bennünk. És hogyha már irigységet tapasztalunk önmagunkban, mondja itt a szeretet himnusza, ez már legyen egy figyelmeztető jel, hogy ilyen állapotban nem lehet igazunk. Ilyen állapotban nem képviseljük a szeretetet. A szeretet az életünknek a nyelve. A szeretet nyelvtana pedig az igazságosság. Ha nem vagyunk igazságosak, ha megkívánjuk a másét, ha fölénybe akarunk kerülni a másik emberrel szemben, ha le akarjuk tromfolni a másikat, ez már eleve elvágja annak az útját, hogy mi igazságos és szeretetteljes embereknek neveztessük magunkat. Nem, hogy szeretni nem leszünk képesek, nem leszünk szeretetre méltók sem. Mi sem tudunk szeretni, és bennünket sem fognak szeretni. Figyeljék meg, hogy az emberek mennyire érzik ezt. Az emberek általában nem azokat az embereket nem szeretik, akik bosszankodnak, kiabálnak, de utána lehiggadnak, és mondjuk bocsánatot is kérnek, hanem azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy áskálódnak, hogy olyan alantasan, megfoghatatlan terveket szőnek, úgy ezektől az emberektől irtóznak a többiek. Tehát ezért kezdődik így a szeretet himnuszában a 2. rész felsorolása, hogy a szeretet nem irigykedik. Ha nem tisztulunk meg a lényünk legbelsejéig, meg tudjuk játszani a szerető embert, meg tudjuk játszani, hogy mi is becsülünk másokat, udvariasak vagyunk, etikettet tudunk játszani, etikát azonban nem tudunk adni. De mi a 2. kijelentés? Így folytatja az apostol, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Az egész emberi életünknek egyik nagy problémája, és ez az irigységből fakad. A másik ember legyőzésének a vágyából fakad, hogyha az ember kérkedő és felfuvalkodott lesz, ha dicsekszik. De figyeljük meg, hogy mennyire hajlamosak vagyunk a dicsekvésre. Mennyire hajlamosak vagyunk az énünk előtérbe helyezésére. És ezzel óhatatlanul is a másik embert félreszorítjuk. Mennyire hajlamosak ebben a vallásos emberek, akikről Jézus különösképpen szigorú szavakkal emlékezett meg. Például a hegyi beszédben, amikor arról szólt, hogy ne legyetek olyanok, mint azok a farizeusok, mint azok a magukat vallásosnak nevező emberek, akik csodáltatják magukat, akik az utcákon meghajtják a fejüket, úgy imádkoznak, akik azt szeretnék, hogyha róluk beszélnének, hogyha az ő szeretetüket, az ő emberi nemességüket dicsérgetnék. Jézus azt mondta, hogy amikor te valami jót teszel, azt némán, hangtalanul tegyed. Ne tudja a jobb kezed, mit végez a bal. Az igazi jó cselekedetek némák. Aki igazán nagy ember akar lenni, a csöndben, türelmesen, a hétköznapok kötelességeiben végezze és örömteljen a maga életét és munkáját. Ismerik a hindu költőnek nevezetes rövid versét? Mikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Mikor felébredtem, láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és megértettem, hogy a kötelesség öröm. Nagyon sok ember álomvilágban él, és az álomvilágban mindig őróla van szó, őt állítja középpontba az élet. Nem látják azt, hogy az élet kötelesség. Nagyon sokan látják, hogy az élet kötelesség, nagyon sokan elvégzik a munkájukat, de örömtelenül. Az igazi megoldás az, amikor ráébredünk, hogy a kötelességeink tisztes, becsületes teljesítése, szeretetből való teljesítése, ez az öröm. Vagyis, ha ráébredünk arra, hogy mi is az igazi szeretet, amelyet olyan futólag említ Kosztolányi Dezső, olyan mellékesen, kicsit olyan hányavet ilyen ebben az 1926-ban írott versében, de a vers végén elgondolkozik, hogy talán mi is lenne az igazi szeretet.
Kosztolányi Dezső, szeretet. Mennyi ember van, akit szeretek? Mennyi nő és férfi, akit szeretek? Rokonszenves bolti leányok, kereskedő segédek, régi és hű cselédek, lapkihordók, csöndes munkás írók, kedves tanárok, akik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, meg-megállunk, szemünk összevillan, és én még maradnék tétovázva, talán, hogy elmondjam ezt nekik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok spulyák fecsegnek. Ilyesmiről szólni nem ízléses, meg aztán nincsen is időm. De hogyha majd meghalok egyszer, s egy csillagon meglátom őket, átintek nékik kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista, lásd, téged is szerettelek!
Kedves nézőink, hogyan folytatja ezután a felsorolást az apostol? Tehát, hogy a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Következő kijelentés, nem cselekszik égtelenül. Itt egy kicsit helyesbítenünk kell a fordítást, mert az égtelennek fordított kifejezést az eredeti görögből talán helyesebb lenne így visszaadni a mi nyelvünkön, hogy a szeretet nem cselekszik szemérmetlenül. A szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Hogy említettem önöknek, Pál elindul a 10 parancsolat 10. parancsolatától, aztán útbeejti ugye a 9. parancsolatot, ugye a beszéd, a szólás, a hamis önfelmagasztalást tiltó parancsolatot, és aztán eljut ez a bizonyos 7. parancsolathoz is, ne törj házasságot. Ne légy házasságtörő, ne paráználkodjál, olvassuk ott a 10 parancsolatban. Itt pedig így mondja a szeretet himnuszában, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. A szeretet szemérmes. Tudom jól, hogyha kiejtem ezt a szót, a mai világban olyan idegenül cseng, minthogyha egy másik égitestről jöttem volna, és valami olyan kifejezést használnék, amelyet csak ott ismernek. A mai világ egy szemérmetlen világ, exhibicionista világ. Mindenki beszél önmagáról, arról is, amiről nem kellene. Családokban is felnőttek beszélnek a gyerekek előtt olyan dolgokról, amelyek csak terhek a gyereki tudat számára, és aztán a televízióban, a rádióban, az újságokban olyan dolgok vannak, amelyeket tényleg egyetlen egy szóval lehet mondani, hogy szemérmetlen. A Biblia szerint Isten a szemérem-érzést egy természetes érzésként, mint egy védelmül oltotta az emberbe a bűneset után. Ugye a bűneset történetében olvassuk, hogy az első emberpár, amikor elkövette a rosszat, akkor megnyilatkoztak a szemeik, és látták, hogy ők mezítelenek. Vagyis a szégyenérzés. Vagyis az az érzés, ami azóta is annyira megvan, főleg a nemek egymás közötti viszonyában, és a szégyenérzésnek a rossz legyőzése, hogy valaki gyorsan kitárulkozik, gyorsan odaadja, átadja magát. Ez jellemzi világunkat, és egyre magasabb fokra hág a szemünk láttára a mai világban. Ezért figyelmeztet itt a szeretet himnusza a szeretet és szerelem kapcsolatának az átgondolására. Nem az az igazi szerelem, amikor valaki rögtön átadja magát egy nő a férfinak, a férfi a nőnek, hanem amikor megtartják azt a törvényszerűséget, ami a szeretet törvényszerűsége. Fokról fokra, lépésről lépésre ismerik meg egymást, hogy az énekek énekében egy nagyon szép hasonlat van erről. Én galambom a magas kőszálnak csúcsaiban, a magas kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nékem a te arcodat, mert a te arcod gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Vannak városi galambok, amelyekbe belebotlunk, szinte rájuk lépünk, és vannak kint a természetben, hogy úgy mondjam, a sziklákon megülő galambok, akiknek hol a fejét, csőrét, szép tollazatát látjuk, de nem egyszerre az egész galambot. Ugyanilyen a szerelem is. Van rút szerelem, amikor emberek egymásnak természetellenesen és törvényellenesen kiszolgáltatják magukat, és aztán ennek a vége mindig valami csúfondáros vég, és van az igazi, az őszinte szerelem, amelyben legalább a 4 évszak közeledését megtartják, hogy meg kell ismerni a másikat, nem csak tavasszal, nyáron, de ősszel és télen is. Meg kell ismerni az embert fokról fokra, hiszen az ember a leggazdagabb, a legösszetettebb lény. Az igazi szerelem az mindig fokozatos előrehaladás, a te tekinteted ékes és a te szód gyönyörűséges, megismerni a másik ember gondolkodását, életvitelét, céljait, vágyait, és abban támogatni, és nem leszűkíteni a szerelmet holmi puszta testiségre, holmi erotikára, amely természetesen a Biblia szerint is része a szerelemnek, része a testiség is a szerelemnek, hiszen maga Isten mondja ki a Biblia legelején, Mózes első könyve, 2. fejezet 24. versében, hogy elhagyja a férfi az apját és az anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát a testi szerelmet, a beteljesült szerelmet, a házasságban megkötött egy egész életre szóló szerelmet a Biblia legmagasabb szintre állítja, szövetségkötésnek mondja, és az Isten és ember közötti szövetségkötés mellé a férfi és nő közötti házassági szövetségkötést állítja. De ennek van egy bizonyos fokozata, ennek van egy szemérmen alapuló előrehaladása. Nos hát a szeretet himnuszában még ezt is megtalálhatjuk. A szeretetnek és a szerelemnek a törvényszerű kapcsolatát, ennek előrehaladását, ennek jelzését, amit természetesen a Biblia más könyvei kibontanak, részleteznek. Gondoljanak csak József történetére, hogy Potifárné felajánlkozik Józsefnek, és hogy József amilyen gyengéden, szeretettel ezt az undorító helyzetet el akarja simítani, el akarja hárítani, nem az ő hibájából nem hárul el a veszély, de József vállalja a börtönt is, de ő nem csalja meg Potifárt, nem tör házasságot Potifárnéval, és elkezdve Mózes első könyvétől egészen a Jelenések könyvéig olvashatunk részleteket, történeteket, jelképes bemutatásokat arról, amit itt a szeretet himnuszának ez a kis mondata kifejez, a szeretet nem cselekszik szemérmetlenül. De nézzük meg, hogy mivel folytatódik a himnusz. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ha több időnk lenne ennek a himnusznak a vizsgálatára, lépésről lépésre mutatnám be önöknek, hogy mennyire igazolja itt Pál apostol az egyébként őtőle is származó tételt, hogy a törvény betöltése a szeretet. Szerető embernek azt nevezhetjük, aki törvényszerűen él, aki az élet törvényeit, Istentől adott törvényeit felismerve, ahhoz a törvények betöltéséhez erőt kérve, hitet szerezve betölti a törvényt. Ez az ember, aki eljut erre, ez az ember mindent elfedez, nem fogja előhozni állandóan a rossz dolgokat. Mindent elfedez. Ez az ember mindent hisz. Nem annyit jelent, hogy becsapható lesz, vagy hiszékeny lesz, mindig a jót feltételezi, ennyit jelent, hogy mindent hisz. Úgy áll hozzá minden emberi helyzethez, minden emberhez, mindig a jót feltételezi, és ha csalódik, és ha pórul jár, akkor sem skatujázza be az embereket. Egy újabb helyzetben is mindig a jót feltételezi, legfeljebb óvatosabb lesz, körültekintőbb lesz. Mindent remél. Reméli azt, hogy az emberek megváltoznak. Reméli azt, hogy minden ember szíve mélyén ott ég a szomjú vágy az igazi szeretetre. Nem csak, hogy szeressenek, hanem, hogy én is szeressek másokat. És mindent eltűr. És itt érkezünk a csúcsponthoz, amire külön előadást kell majd szánnunk. A szeretet soha el nem fogy. Létezik a szeretet himnusza szerint olyan szeretet, ami nem olyan, mint a reggeli felhő, nem olyan, mint a korán múló harmata, ahogy Hósás prófétánál olvashattuk, hanem olyan szeretet, ami soha el nem fogy. Milyen ez a szeretet? Erre keressük majd a választ a második rész befejezésének vizsgálatában a következő előadáson.